akkor ilyen is Gyulát kérdezett, egy kis bevezető, hogy ugye expozét, gondolom mind a ketten fognak tartani elsőként ilyen is Gyulát.
Tisztelt hallgatóság, 1860 tavaszán egy anglikán püspök felesége Jérihez fordulva követelőket mondta, hogy drágám, a majótól származni. Reménykedik benne, ez nem igazán, ha mégis akkor, hogy nem válik szélesőben ismerté. Hát ennek az óvának, sovának az volt az előzménye, hogy előző évre jelent meg Darwinnak a fajok eredeti munkája, amelyben az evolúció elméletét kifejtette, és egy mondatban utalt arra, hogy azok a törvényszerűségek, amelyek az élő világ fejlődését irányítják, az emberre is érvényesek. Ezt az egy mondatot azonban a könyvének az első német kiadásában például nem lehet megjelenteni, kihúzták. Amikor ez a könyv megjelent, utána a következő évben volt az első nyilvános összecsapás a kreacionisták, tehát a teremtés hívők, és az evolúcionisták, vagyis a fejlődés hívők között. Kreacionisták szónoka Samuel Wilberforce püspök volt, aki kiváló szónok volt, ezért nevezték Aranyszáros annak, és aki kiváló természettudósok, például Lája kiváló geológus készítettek a vitára, míg ugye itt egy, meg egy fél majomba kezdődik a törzsfa, aztán jönnek a majmok, és akkor ketté járhatunk, hogy a szélesülő dél-amerikai majmok, egész a mai formák, a részes formák, a keskenyő, a jóvilágyú majmok, egész a mai formák is, megint egy majmenter, meg egy másik majmember, amelyről kialakulnak ide az afrikai emberszabások, az ázsiai gibbon és a dolág után, és a néma majmember, a pitekantrópusz, amelyből vezethetőleg két réces emberi forma, amelyeket úgy osztályozott, hogy a göndörhajó, meg az egyenes hajó. Mai ember. Most. Hát Herkelnek adott a szerencsé, hogy volt egy holland orvos, Dubois, aki anatómus volt, és szintén az evolúció erős híve volt, és elhatározta, hogy bebizonyítja, hogy Herkelnek, Darwinnak, Huxleynak igaza van, és hogy valóban érted a pitekantrópusz. Hát ezért miután elsősorban Herkel azt mondta, ugye, hogy szerinte az emberi válás helye az Ázsia volt. Ekkor és még utána évtizedeken keresztül Darwin volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy szerinte Afrikában történt az emberi válás. És méghozzá azért, mert ott élnek azok a majmok, akik az emberszabási majmok, tehát a simpán és a gorilla, amelyek közelebb állnak az emberhez, mint a többi majmokhoz. Tehát az emberválás helyének Afrikát kell kijelölni, mondta a Darwin, de hát erre nem volt semmi bizonyítéka, ugye nem voltak fosszíliák, emberszabásban nem fosszíliák se. Mindenki más azt mondta, hogy Ázsiában. És akkor Dubois belépett a holland gyarmati hadseregbe, hogy kiusson Holland-Kelet-Indiába, ugye amikor a holland gyarmat volt, amely Indonézia, és a harmadik éve eljutott Java szigetére, ahol a helyi rendszerek segítségével, némi telepárás után megtalálta ezt a koponyatetőt, amit az ára felső részén látnak, meg egy szomcsontot készítettek, még egy szomcsont, meg egy fog is. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy íme ez a koponya tető, mert ez a koponyának a felső része, az koponya bázisa is hiányzik. Ez a pitekantropus koponya teteje, látszik a jellegein, ugye, hogy nagyon lapos, rézsúzosan átfutó homoka van, hosszúkás, keskeny maga ez az agykoponya, itt hátul a nyakszinti részen egy erős csontorajz van, itt a koponya másfél szem, csontok másfél szem, most a gomba biztos koponya, illetve gyakorlatilag, és nagyon kiugró, erős homlókeresze van, és aztán a combcsont, amit előkerült szintén a Jávaszigeti szólófolyamenti tréning közelében, az a combcsont viszont szinte teljesen olyan, mint a combcsont. Ezért azt mondta Herkel, hogy ez a majomember, A Pitagantropos ennek nem az a legfőbb jelenzetesége, hogy én volt, hanem hogy két lábon jár. Ezért ő Pitagantropos erectusnak nevezte el. Jöttek az evolúció jelenző, hogy azt mondták, hogy ez a koponyatető egy abberált óriás nemes őrgyubunk koponyateteje, a combcsont az pedig egy mai ember combcsont, akkor már nem voltak kor megfelelő módszerek. A Mikla addig fajult el, hogy Dubár megsértől hazament Amsterdamot, kinevezték a Gerhard professzorának, és utána csak Írországnak vitatkozott a leletéről. Szerencsére azon volt egy másik holland, egy geológus, Königswald, Bart Königswald, aki csatlakozott a holland olajkutatókhoz 40 évvel Dubár után, és a 30-as években számos ugyanolyan Pitagantropos szeretet talált el a szigetén, mint ami Dubois talált egyedülként. Nézzék meg, ez egy Königswald által talált. Ez egy agykoponya, majdnem teljes agykoponya, ennek megvan a vágyása és az alaprészés. Jellegében tökéletesen azonos a Dubois által talált koponyatetővel. Más ásatársainál, a kutatási egyetlen a Szangiránnál, Königswald talált ezeknél még robusztusabb kinézetű koponyákat, és a legújabb vizsgálatok szerint itt Jáva szigetén két ilyen Pitagantropos csoport élt, az, amelyet Dubois talált, az, amelyet a Dubois által talált első erre tartozott, amely kb. 900 éves, és egy 1,8 éves csoport. Most jön be az, hogy most el kell mesélni, hogy akkor hogy is van az emberi válás? Afrika, Ázsia, vagy miről beszélhetünk itt? Hát a kérdés arra azért nehéz válaszolni, mert az emberi válás tudománytörténete meglehetősen az egzózusi ciklusokat. Ez a koponyatető, szintén koponyatető az első olyan lelet, amelyet többé-kevésbé a kutatók, akkori antropológusok és anatomusok többsége elismert ős embernek. Ezt a koponyatetőt és még hozzátartozó több posztron elesett látcsontot, Németországban, Düsseldorf közelében lévő Neander völgyben, ahol mészkőben bányászkodtak, ott találták egy egyik barlangba. Munkások bevitték a szomszédos előfedő elgimnázium természetrajz biológia tanárnak, aki gyűjtötte a jégkori fosszíliákat, akkoriban jégkorszakot illetődnek hívták, nem Reszocénnek, a Niskola Szertára számára gyűjtötte ezt a csontokat. Egyszerűen megint azzal lehetett a gazd munkások egy zsákkal, hogy osztott neki néhány barlangjelentő csontot, a kerültek erre a barlangokból, és akkor furra tanár megnézte a zsákot, a zsák tartalmát, és hát rögtön megállapodott, hogy nem medve csontok, nem emberi csontok, de olyan ember csontja, aki nagyon különbözik tőlünk. Szintén ugye láthatjuk, hogy alig van homloka, és nagyon erős szemlődő keresze van. Ez különbözik az előlátott Pitagantropos homlok keresztül, mert az nagyjából így viszintesen fut keresztül a homlok alsó régiójában a szemüvegek fele, ez pedig erősen ívelten. Még nagyobb és hosszabb a koponyatető természetesen a Pitagantropos koponyatetője, de ugyan alacsony, viszont nagyon széles ez a koponyatető, és a csontok is hasonlóak, a vászontok főleg rövidebbek a vászontok is, görbültebbek is, tehát ennek a csontvának a legfőbb tulajdonosa alapvetően is különbözött tőlünk, nem csak a koponyának morfológiai jellegeiben. Következő évben elvitte a Schaffhausen professzor, Bohan egyetem professzorának a leletet, és a következő évben tartott egy előadást Bonnban a leletről, Pura terület megtalás körülményeiről, geológiai viszonyokról, Schaffhausen pedig a lelet leírását adta meg. És azt mondták, hogy ez egy diluviális ember, jellegei alapján ez primitív eredet, nyilván a Homo sapiens őse. Persze az evolúció előttől azt mondták, hogy ez nem lehet igaz, ez az ember egy beteg ember volt, ennek köszvénye volt, csúza volt, egyéb, attól nem görbeik a csontja, attól nem vaskosak a csont végei, és ez a homlokereszt úgy alakult ki, hogy a köszvény migrén társul, mert állandóan fájt a fejét, gyűrögett a homlokát, és akkor kialakult. Mások azt mondták, hogy olyan csúnya ez a csontvász, hogy csak egy a napoleoni háborúban elrólott hozzák maradvány. És más hasonló területek alakultak ki, és amely még egy kínos esemény történt, hogy egy kínai angol antropológus pedig kihasználta az alkalmat, hogy Schaffhausennek nem adtak nevezett szereletnek, és elnevezte ugye Homo Neanderthalensisnek. Hát ez nagyon megsértődtek a német antropológusok, hiszen maguknak indikálták azt mondjuk, hogy ők nevezzék el a leletet. Mostan ki is találták az egyet homo primitivum, vissza primitív elejére alapján. Tehát akkor már volt egy érvényes név a homo neandertalensis, úgyhogy ez a primitivum nem hatott. De a tudomány taxonómiában nem lett érvényes név. Hát több évtizedig folyt a vita elfelelt is, ami egyre kevésbé hevesen, mert Nyugat-Európából, Németországból, Belgiumból, Franciaországból egymás után segítettek el a ilyen neandertalensis leletek, és biztosra vált, hogy a jégkorszakban élt egy olyan emberi faj, ami különbözik tőlünk. Mindenki úgy mondta, hogy egy ősember. Egészen addig, amíg jó nehéz évtizedek később ki nem derült, hogy ezzel az ősember együtt ott élt a jégkorszakban a homo sapiens is. Hát akkor nem lehet ősember, nem lehet a mi ősünk. Tehát néhány tízezer évvel ezelőtt két emberi fajt jött a Földön. És ugye néhány héttel ezelőtt októberben történt a Nature című folyóiratban egy bejelentés. Ausztrál kutatók, részben kanadai és mindenhez kutatók közreműködésével bemutattak egy olyan leletanyagot, amelyet a Jáva szigetétől keletre fekvő Flores szigeten találtak. És a tengeri maradványok 13-18 és nem tudom, 20-valány erre évesek, tehát szintén együtt értek a homo sapienssel, és a jellegei megdöbbentően különböznek. Nos, hát így néz ki ez a homo floresiensis és a homo sapiens. A hosszúsontok alapján a termete egy méter volt, törpe volt. Az agyának két fogata pedig 385 cm volt. Ugye nálunk a férfiak világától 1455 cm, a nők 1300-es és mások között is bevonni, mert azt mondták velem a mutatók, hogy attól van, mert a férfiak testnek nagyobb, amiért nagyobb, hogy meg kell, hogy azt ugye letérelje. Aztán kanadai kutatók megérték azonos testnek, mégis lesz magasságú nőknek a hajfélfogatát, és ott is megtaláltunk 5 cm különbség. De, hogy ne tessék érte a dolgot, nem olyan régen, ugyanis a kanadai kutatók megjelentettek egy olyan közleményt, amelyben kimutatták, hogy a nőknek a homlok elejében több neuron van, mint a férfiaké van, így a tömeget a jobb hálózattal pótolják. Tehát a nőknek a frontális lebe jobbosabb, mint a férfiaké. Nos, hát ugye, na most ez a 385 cm, azt tessék elképzelni, hogy egy 3,5 millióval ezelőtt ért csillagtestvér, az Australopithecus afarensis, amelynek a termete, ugye ez egy női kokonya, és a Lucy az elsőként megtalált Australopithecus afarensis, de szintén nő volt, 1 méter 5 cm volt, tehát azon a test magasság érzelő, de annak a nagy térfogata 420 cm volt, és magasra volt, mint ezért, homo floresiensis. Most, ez hogy jövődött az ember? Ez a legvalószínűbb magyarázatként azt szolgálhat, hogy a pitekantrópuszok, akiket 1961-ben a homo erectusnak neveznek, egy csoportja valahogy izolálódhatott ezen a szigeten. Itt ezen a környéken és ezen a szigeten is nincsenek ragadozók. Tehát nem kell attyástól meg, hogy könnyen meg tudják védeni magukat a ragadozóktól. Ráadásul az általános térfélelemmel szemben a trópusi dzsungelekben sokkal kevesebb táplálék forrás van, mint máshol. Tehát előnyösebb a kisebb testem, amivel kevesebbet kell venni, kevesebb energiát kell magához, energia alapanyagot kell magához venni. Ráadásul az izolálás következtében bizonyos adaptáció szerint, hogy mellett következtében is felléphetett ez a termet és testméret redukció. Én csak azt nem tudom megmagyarázni, hogy az agynak még kellett redukálni ilyen. Egyszerűen, hogy a nagyságban szemlődik a homo sapienset. És vajon, hogy tudunk gondolkodni ezzel a ugyan találtak eszközöket ezen a szigeten, 840 ezer éves eszközöket, ami jól megjegyezik ugye a fiatalabb pitekantroposoknak a ott élésnek a korával, a pitekantroposoknak ezen a szigeten. Tehát ez az adnémaknál, hogy oda bevándorolt egy pitekantroposokból, amely egy ilyen izolációs, alterációs, valamilyen szerekszok nem is révén, ilyen redukált esméletű és redukált partérfogató lett. Hát erre magyarázat ugye lehetne a DNS vizsgálat, csak itt egy nagy baj van, ebben a topos környezetben ezek a csontok teljesen kidolgozottak, azt mondják a kutatók, hogy olyan állapotban vannak, mint az étatós papír. Semmire szervesen nincs bennük. Nem lehet gyűjtsége az az égen. De hogyha esetleg a jövőben találnak valamelyik délkeletányú szigeten egy jó megtartású maradványt, vagy többet, akkor azokban lehet DNS-vizsgálatot végezni, akkor meg tudjuk állapítani, hogy unokatestvérünk, féltestvérünk, vagy milyen kedvelet masában vagyunk ezzel a Homo Florentiens-szel. Hát ugye előzetesen csak egyet szeretem elmondani, de szívesen maga tovább, és hogy hol vagyják.
Sőt, hát mindenképpen, hiszen a klub tovább tart, kérdik az itteni embert, tehát jól mondom, ezek a embert,
az
egyetlen tan, egy mikrofont, hogyha megragadna, és néhány szót azért, ha mondhatnám, ugye Gyeris Gyulától az elméletről, az evolúcióról hallottunk, szerintem, hogy gyakorlatban itt folyó munkáról, ha néhány szót mondaná, hogy picit képre helyezzük a klubtagokat.
Én megragadom az alkalmat, amíg a kollégám próbálja. Igazából egy adóssággal kell kezdenem, mert a bejelentésben ugye, vagy a programban az volt, hogy én fogom önöket vezetni az embertani tárban, de végül is ezt a feladatot átadtam Szikos Ildikó kollégámnak, akit csak ugye a tárban a másik Ildikó néven nevezünk, és ő volt az, aki volt szíves helyettem ezeket a körbevezetéseket megcsinálni. Ő elég sok mindent elmondott, azt hiszem azoknak, akik részt vettek ezen a tárgybemutatáson. Én csak annyit szeretnék mondani a napi munkákkal kapcsolatban, hogy ez nagyjából az a 30-35 ezer ember végmaradvány vizsgálatával zajlik, persze nem úgy kell képzelni, mindig mindenkit vizsgálunk, hanem aki éppen soron van. Ezek a vizsgálatok nagyon sokfélék, ember származása a legkevésbé. Az ember evolúciónak egy nagyon-nagyon pici szeretét tud nézett mikroevolúciót kutatjuk. Ezt már mondtam, a tanárról fogunk róla beszélni. A nép, magyar nép eredetét az itt a Kárpát-medence területén élt népességeket kutatjuk, azoknak a jellegeit, hogy néztek ki, milyen betegségeik voltak, milyenek voltak a szokásai, egyáltalán milyen volt az életük. Ezen a nagy tömegű jégkor utáni népességen kívül azért nálunk is van néhány lelet, és hát erről szeretnék nagyon-nagyon röviden tájékoztatást adni önöknek. Ha lenne egy egér, akkor ez is sokat segíteni rajta. Melyik? Hát de hát az ön. Néhány ilyen. Szia macskán, nem tudom. Fiúk, lehet, hogy itt nem tudom, hogy van itt az alapot, fogadtam meg a homlokkal, de még a jókkal az életben. Igen, köszönöm szépen. Látszik valam jó?
Igen, a vászon.
És a vászon? Tessék? Csak a vászon. Nagyon jó. Valaki van itt tőlünk a múzeumban? Olyan különleges, amit akarok mondani, inkább szeretnünket megmutatni. Kérem? Nem értem, amit kérdeztél. Sáci? Valami? Hát én van, és azt nem így csináltam.
A kollégunk
nem kell elegedni. Bocsánat, azt kérünk. És valaki szerintem ezt most tovább megy?
Nem.
Jól van? Jó.
Van egy
ilyen tempó. Van egy ilyen tempó. Egyébként annyit dolgoztam, hogy mi az a néhány elek, amit az embertani tárgyban rendelkezünk, illetve mi az, amivel Magyarországon rendelkezünk. Én itt, amit elhoztam, az csak a magyarországi leleteknek egy része, mint pedig az embertani tárgyaleténk egy nagyon kis része, talán már valami történik. Magyarország gyakorlatilag, gyakorlatilag három nagy helyen és három nagy lelet együttesről vagy lelet tömegből beszélhetünk. Az egyik a leges legrégebbi, a Rudabányai Lelet Együttes, amit ugye a Magyar Állami Földtani Intézet múzeumában őriznek. Hát ezt nem fogom tudni most megmutatni, egy rekonstrukciója van a múzeum kiállításában is. A másik sokkal ehhez képest a Rudabányi Együttes, az fiatalabb együttes, az a Nemzeti Múzeumban őrzött komoly kis maradvány, a Vértesszőrös híja, tehát a Samonak hívunk, ezt mindenki ismeri. És szerettem volna még ennek a rekonstrukcióját bemutatni. A harmadik pedig hang is volt. A harmadik pedig lelet együttes pedig az, amit mi őrzünk itt, a Subaluk nevű lelet együttes. Azért hívjuk együttesnek, mert ez tulajdonképpen két egyén maradványai tartalmazza. Az egyik egy Subaluk 1 nevezetű maradvány, a másik a Subaluk 2, hogy könnyebben megjegyezzük a kutatók is. Egyáltalán mit hívják Subaluknak? Ez a Subaluk, ez Nógrád megyében, Észak-Magyarországon helyezkedik el, Cserépfalu határában. És a történet az úgy szól, hogy a Subaluk úgy kapta nevét, az a barlang, ahol ezeket a leleteket felfedezték 1932-ben, arról a törvényen kívüli, vagy az egyházból kapta nevét, aki abban a barlangban bújtosott, Subaluk Mihálynak hívták, innen jött a barlang neve, hogy Subaluk. Tehát 32-ben Tanca János lett a Kazincz oktatási vezetésében, vagy munkálatai során fedezték fel ezt a két leletet. A Subaluk 1, ami hát a képen persze szerepel, most nem látszik, gyakorlatilag egy mandibula, tehát egy áskapocs, egy keresztcsont és egy pár egyéb csontok, ezek közül a leletek közül legfontosabb a mandibula. Mert a mandibula őrzi azokat a jegyeket, amik a nemzetvölgyi jellegeket is mutatják. Hát, ezek közül a legfontosabb, mint mindannyian tudják, hogy nincsen más. A másik lelet maradvány, ez a gyerekhez tartozik. Ezt elfelejtettem mondani, ez a felnőtt, a Subaluk egy felnőtt, az egy nő. Körülbelül 25-35 év körüli hölgynek a maradványa, vagy egy asszonynak a maradványai voltak. A másik pedig ez a Subaluk 2 lelet, ami egy gyereknek a maradványa. A vizsgálatok azt mondták, hogy ez kb. 3-5 év körüli kisgyereknek a maradványa. Hát ezekre a leletekre vagyunk mi nagyon büszkék itt az embertani tárgyban, és ez a lelet...
Akkor mondaná valamit, hogy ezek milyen idősek?
Igen, ezek a
nemzetek. Tehát kezdjük el a Rudabányai,
hát a Rudabányai a különbözők vannak, mondjuk ez a... Hány millió?
10 millió
Körülbelül
a 10 millió. Azt kérem egyébként, licszes, gyere ide. Jó. Igen, jó. Mi az én folyó 10 millió éves lehet, mert a lelőnek pontosabban a tudománynak 10 millió éves. Semmi
bármi. Igen, a következő ugye a Erectus maradványok, amik igazából összesen egy 8-10
csont. Meg néhány gyermekkel. Igen. Volna a következő. Igen. Hát Jakszicsont a Sámolyan, akit ugye az elemunkás nevezettem, mert az ásatáson az elemunkások joggal elnevezni a leletet, és ha jól tudom, éppen Sámolyanakán találtak 1960-as utcú Sámolyan. Futó jelent, hogy ezért kapta Sámolyan nevet.
Jöjjön
1 millió, jöjjön. Hát, nagyon sokféle érdeklődés van. Annak innen a Vétes László szerettem a leletet, ne a legidősebb elok, mert akkoriban a legidősebb lehet az a heidelbergi állapocs. Az egy valódi homoerektus állapocs, az félműéves lepecsű, így a homolmányába került elő. És szeretem a Vétes László, el is legalább félműéves, nem jött össze a dolog. Most már 200 és 3000 közötti időszakra tehet a legtöbb becsülés. Amit pedig homoerektus illeti, hát a leírva, hogy a Tomában is azt mondta, hogy homoerektus elok számíjánsz. Vagy azt mondta, hogy nem a jelenlegi alap eldönteni, hogy ez még Erectus, vagy már Sapiens, az érvény, ami szerintem szóval egyik sem, hanem ez egy neanderlődi. Akkor, ha Európa már csak neanderlődi egyébként, akkor ezek akkor egy neanderlődi egyébként.
ugyan embervölgyékkel együtt jelent a homo sapiens.
Hogyne, de a homo sapiens 40 ezer évvel ezelőtt Európában. Az embervölgyék pedig úgy alakul ki, hogy Afrikából, ahol szép lassan ugye a különböző mellék a kihalnak, az a betegosok mások kihalnak, de közben mint egy 2,2-2,4 évvel ezelőtt megjelenik az első homo nemzetségbe tartozó homo, a habilis, az ügyes habilis, aki ezt kövesztőt tudott készíteni. Előtte senki más nem tudott kövesztőt készíteni. És aztán jönnek a további homo fajok, homo rudolfensis, majd a homo ergaster, mindenem jutatkozok, hogy ez különálló faj, vagy pedig a homo ergasternak egy korai csoportja. Ennek csak az lényeg, hogy ez a korai ergaster, a homo ergaster, az első ember, aki kivándorol Afrikából. És az ő utóda az 1,8 millió éves jávai, Pitagantropusz, illetve a Kaukázusban, Európa-s Ázsia határán, a Dvaniszinál talált Homo geordicus, vagy ergaster, amely szintén 1,8 millió éves, ezt is a 90-es évek közöttben találták meg.
Lassan sikerül összezavarni teljesen.
Így van, és a Homo erectus fejlődik tovább Ázsiában, meg Európában, és Ázsiában ki van? Európában meg a rendelmény emberek.
És akkor a Homo...
És a homo sapiens, amiről nem beszéltük azt, az afrikai homo erectus szövetekből terülik fokozatosan a korai arakos homo sapiens, késő arakos homo sapiens, korai modern homo sapiens, és ez vándorol ki másodszor, mint egy 100 000 évvel ezelőtt. És ezt találkozik majd először Közel-Keleten, majd Európában neandervölgyiekkel, és ahogy megérkezik rá, 10 000 évvel később eltűnik a
neandervölgyiek.
Nem valószínű. Nem valószínű, inkább az lehet, hogy a homo sapiens nem érte meg a bölcsön, de okosabb volt. Honnan tudjuk, hogy okosabb volt? Honnan tudjuk, hogy fennmaradt, tehát hogy eszközkészlete sokkal gazdagabb volt, mint a neandervölgyiekkel. Tehát több
számára... Ez a gazdagság.
Ez azt jelenti, hogy sokkal többféle eszköz, sokkal többféle célra használható eszköz, sokkal jobban használható. Mindenféle. Hát ő találta föl a gerejét, a lándzsát, ő találta föl azt, hogy a csontokból ezt össze lehet csinálni. Szigonyokat
csinálni. Akkor is a fegyverkezés, ugye?
De ennek a fegyverek akkoriban még csak ugye a zsákmeherekése szolgáltak. És szinte biztos, hogy nem legyilkolt a neandervölgyiek, hanem a neandervölgyiket szorítottak egyre rosszabb körülmények közé.
Elhaltak?
Nem csak, hogy ilyen adtak, hanem a rossz táplálkozás következtében egyre kevesebb megérték meg a szaporodó képes kor. Na most ismerjük a élővilágot. Ismerjük az élővilágot azt, hogy egy populáció szaporodóképes szintje egy különös szintelásokra, akkor a néhány generáció automata csak kibocsol a populáció.
Jó, de mitől fogyott a táplálékuk? Annyian voltak
a számjelzetünket. A jobb táplálék forrása egyekről a számjelzetünket.
Na lesz jelent, hogy ilyen tömegben szaporodott el a sapiens, hogy elette gyakorlatilag...
Miután több és jobb táplálékot evett, jobban szaporodott, több utolja született, és szépen visszatott a neandervölgyiek egyszerűen délfelé, és a két utolsó, érdekes mondani, a két utolsó neandervölgyi populáció, annak egy olyan kultúrájában, amit előre alatt a sátterterumi kultúrának nevezünk, és az azt igazolja, hogy volt valami kultúrás kapcsolat a neandervölgyiek és sapiens között, de ez a sátterterumi kultúra, ez biztosan mutatja azt, hogy a sapiens felsőkorlet kultúrájának bizonyos elmeit átvették, de már később. Akkor már a lejtő nagy lefelé jöttek.
Ebben az időrendben még ezt a bizonyos sukai kiveletet nem helyeztük el, az milyen idős?
Ez egy kb. 35 ezer éves.
Neandervölgyek
klasszikus neandervölgyeket, ezek mutatják a tipikus neandervölgyi jellegeket. Tehát ezt a szép kivel szemüldöket, ezt nagyon hosszú koponyát, hogy így kiugrik, hogy szerintem a nyakszírcsont átlagosan 1600 cm-es hagytéfogat, nagyon mint a miénk.
Tehát akkor ő már egy ilyen maradvány volt, utolsó túlélő, ugye?
Ő volt az, aki, hogy mondjam, az alkalmazkodásnak a rossz útját választotta. De nem az agykérget növelte, az agytömeget növelte, és alkatilag annak távolodott a hideg, tehát az hogy alacsony tömegtervezű volt, tehát kisebb testfölötte volt, kevesebb őrhatás. Ne, hagyja csak, hogy kellett volna, és akkor ezt készített. Erre nem jött rá.
Mikor azt mondod, hogy az első valódi ember, az embernek a meghatározását, hogy valódi ember, azt az eszközhasználathoz kötöd, vagy a kommunikációnak a fejlett formáihoz? Már ilyen
kérdés. Bocsánat, én nem mondanám, hogy valódi ember, azt mondanám, a modern, anatomia modern homo sapiens. Ez a valójára.
Tehát
anatomia modern homo sapiens, mert minden különböző anatomia van. A korábbi homóktól, vagy éppen elterültek. Magas, gombor, homoka van. Magas vagy kukonyája van. Nincs nyakszikli talaja, nincs szemüldöke, ez ácsúcsa van, egyenes arca van. Minden korábbi emberfélének előre utó prognát arca van. Csapott állam van. És hát a különböző modern alkotat, azt jelenti, hogy a harányos alkotat, a felső és az alsó itt a garányos. Ha én például most fölállok és így csinálok, akkor mit csinál? Karöltő. A mi karöltő, tehát a két harmadik olyan közötti távolság, az pontosan akkor, mint a testmagasság. Harányos alkotók vagyunk. A korai emberfélék nem voltak harányosak, hosszabb volt a felső itt, mint a alsó, pont így életiek voltak. Annak ellenére, hogy a 3-4-5-6 millió éves korai hominidák is két lábon jártak meg. Persze nem, hogy mindig kicsit, mint erről meg vagyunk, azok sem, stb. De két lábon jártak.
Egyébként, ha elkezded nézni visszafele ezt az utat, hol találkoznak ezek a különböző ágak, tehát például a Neander-völgyi, vagy akár ez a most megtalált iciri-piciri. Tehát hol váltak szét ezek az utak, amik közül aztán csak az egyik vezetett el a mai emberhez?
Hát két nagy szétválások kell beszélni, egyik a emberszabásunknak, és akkor őseinek, a mai ember, afrikai emberszabásunk őseinek, majd a őseinek, és a korai embertérének a szétválás, ez kb. 7-8 millió évvel történt, nem tudok egy képet ezek a legkorábbi
kommunikációk.
Igen. Másik pedig az, hogy a homo nemzetségbe tartott embertérek hogyan bánnak szét különböző csoportokra. Ugye először úgy, hogy kivándorol a homo erectus ervaster, és ezt tovább fették Ázsiában, majdnem 2 millió évig. Az utolsó népessége, a Ngalongi, szintén az egyik népessége, az 90% örök halki. És akkor utána néhány tízezer nincs ember Ázsiában, akkor van megint, amikor a modern homo sapiens kivándor a századaival előtt Afrikába, és elindul kelet felé, meghódítja egész Ázsiát, sőt, mint egy 40-50 ezer évvel Ausztráliában van, nem a homo sapiens. A másik ág elmegy a Kaukázra, és onnan nyugatra fordul, ugye ebből lesz a lehetőségünk, aki teljesen pusztulunk, mi az első kivándorlásnak, de a második kivándorlásnak közel-keleten keresztül, belül valószínűleg, hogy Kis-Ázsián keresztül és a Balkán-félszigeten keresztül, de a Homo sapiens Európában nem valószínű biztos, mert ennek megvannak a nyomai, legjobb a Romániában kerültek el a 35-40 éves valami vezet a Kárpátiában, a Hasonföldön, Kárpát-hegységben, mert szemben meg a Hasonföldön, illetve aztán tovább, hogy jövünk Jugoszláviába, Magyarországon túl. De Magyarországon is van a felső falai felületek, és mind tovább. Morvaországban rengeteg felső falai felületek, és hát nyugodt Európában, és a Prómanyom ületek, stb.
Magyarországon
is a
parlapállam, tehát
nem kérdés. Igen, de mondjuk a régi szetelenre egy felső volt a Somban.
De viszont visszatérve akkor erre a bizonyos régi jelenetre, amikor arról folyt a vita, hogy végig is hol volt az emberiség bölcső, akkor végig is Darwinnak volt igaza, annak ellenére, hogy az első ember maradványokat nem ott találták meg Afrikában, ahol ezt sejtette.
Pontosan így, és 1924-ben már éppen bizonyított is lett, mert akkor került elő Dél-Afrikából egy olyan lelet, a Tongi bébi, egy szintén egy hasonló gyermek, mint ez a Neander vagy gyermek sugarjukról, amelyet a leírója Auerstein Richards Afferenzen nevezett el. Nagyon rossz név, mert azt jelenti, hogy dél-afrikai majom, pedig azt mondta, hogy ez egy átmeneti lény a hominidák és a pongidák között. Tehát ez az a missing link tulajdonképpen, nem a Vitakantropos, amit Dubois megtalált, hanem ez a diázomány személy, és aztán ebben is bizonyosodott, mert a 30-as, 40-es években rengeteg Auerstein Richards szerintem elme. És volt még egy ember, Louis Leakey, aki kenyai misszionár szülő gyerekek is született nagyon nem beszólt, mert fel aztán a Cambridge-re az antropológiát meg érigészetet tanult, és azt mondta a professzornak, hogy visszamegy Afrikába, mert szerinte is az emberi válás központja a bölcsi Afrika volt. Hát ezt kinevették, azt elengedték, és 1926-tól kezdve kutatta a lejes embert Afrikába, és alig 33 évben meg is találta. Addig minden éve kiment Olduvai hasadék völgybe, mert ott volt kerültek az eszközök, és 1929-ben találtam meg az ő első emberét, egy Australopithecus. Raymond Hart szerencsése volt, aki bevitt egy Tongi bébét egy csőbányából, és 20 éve beleírta az első emberfélét.
Miért ez volt a bölcső? Tehát egyszerűen csak az, hogy itt voltak azok a majom típusok, hogy úgy mondjam,
itt voltak azok, csak hozzá. Itt voltak azok az ősember szabású majmok, amelyekből anatómiailag kialakulhatott a
még folyamatosan másztak rá a fáról, indul.
Hát inkább a fáztalatnak kialudok, ugye, mert igen, Afrikában igaz.
És ők végül is kergették őket talán, ez igaz.
Nem volt.
Van egy ilyen elmélet, hogy leszorult az ember, azért vált emberre, mert leszorították a fáról az erősebb és ügyesebb majmok.
Hát azért nem biztos, mert éppen Kelet-Afrikában a délatokában is egyre százalra vált a dékora. És az ausztalom időközök például éppen azért pusztult.
De pont is ez kevés volt a fa, és hogy erősek
már. Hát senki nem volt azokon a fákon, nem lehet egy év fán, nem lehet a szavannán, nem lehet egy fán megvalami. Na most az ausztalom időközök éppen azért pusztult, aki emelék alatt látott a következtében. Miért? Mert remekül adaptálódtak ehhez. De ezzel ez azt jelenti, hogy az utolsó hasonlapitekuszoknál egy fordított fogbélyek változás történt, tehát a frontfogai csökkentek és nőttek a molárnál az álfogai, mert akkoriban ugye már olyan fák voltak, amelynek a termősei diószerűek voltak. Tehát például azt a rikjáltan megtalált hasonlapitekusz, amely végtelenlókoztus hasonlapitekusz, viszont álkapocsa nagy álfogokkal, annak a nátrek kellene emelni, diótól emelni, mert azokkal a fogakkal a diót kellett törni, hogy meg tudjon élni. Hogy beszorultak egy szűk ökonomi fülkébe, ez ilyen speciális táplálkozásra, és ki is pusztultak. Aki nagyon túl speciális, vagy nem, akkor mindig pusztulnak.
Tehát az ott maradás volt a zsákutca tulajdonképpen, aki kaladrágyon elment.
Hát nem egészen, mert végül is a homo sapiens ott alakult ki. Csak ő nem specializálódott. Nem csak az előtt, sőt, ő föltalált az eszét, mert ő nem a fogaival történt, ott, hanem kővel.
Hát kérdezzem meg, ez a Subaiuki nevet adott valamit hozzá a tudományhoz azon túl, hogy itt is élt egy ilyen neandervölgyi típus?
Hát nem éljük, hogy itt van. Először is maga a felnőttnő is egy fontos levet, mert az állkapocsból azért épp állkapocsból nagyon kevés van.
A gyerek... Annyira fontos az állkapocs?
Igen, hát a fogazott szempontjából, a méretek szempontjából, az alakja szempontjából ez egy nagyon fontos diagnosztikai jelleg is. Mert hát talán inkább a fogmélyvertés, illetve a neandervölgyiek nem az álcsúk megléte vagy nem léte, illetve ott a nincsen. Ezt különbözheti meg őket a megkülönszányaktól. Tehát annyi szubjektivitás azért engedjen meg nekünk, hogy mi azért, ez a felnőtt ez nagyon, tényleg nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez a fontosabb, de hát azért a tárgyasztó gyereket jobban, kicsit jobban szeretjük, mert azért is a gyerek lelepő egyébként sokkal kevesebb van. Tehát ez szempontból. Én akkor is, hogyha nagyon kis fiatalka volt, tehát a felettségénél fogva azok a jellegek még nem alakulhattak ki rajta, amik egy felnőtt tönkétető módon, nem csak a fogazat kialakulása után.
Azt javaslom, hogy addig lehet a közönségnek a kérdezés lehetőség.